Isten igéjét olvasom János evangéliumából. János evangéliuma sorozatban vagyunk, és a mai vasárnapra a 7. és a 8. fejezet van előttünk. Ebből válogatott igeverseket fogok felolvasni. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátrak ünnepe. Testvérei ekkor ezt mondták neki, menj el innen és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel, mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen és kérdezgették, hol van ő? És sokat suttogtak róla a tömegben, némelyek azt mondták róla, hogy jó ember, mások viszont azt, hogy nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezték, hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta. Jézus így válaszolt nekik, az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak a dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás is mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Képzeld el azt, hogy van a hálószobádban az ágyad fölött egy rajz, amit még a déd nagypapád rajzolt, aki egy mindenki által szeretett és elismert híres művész volt. Kicsi voltál, amikor meghalt, de még mélyen belül emlékszel rá, homályosan emlékszel a hangjára, emlékszel az illatára, azóta se éreztél ilyen illatot. Képzeld el, hogy a háború szörnyűségei miatt ez az egy rajz az, ami megmaradt, ez, ami az ágyad fölött van. Az egész családod nagy becsben őrizte, soha nem adták el múzeumnak, a dédnagypapád a nagymamádnak adta, a nagymamád az apukádnak, az apukád pedig neked. A példázat kedvéért azt is el kell képzelned, hogy ők már nem élnek. Te maradtál az egyetlen, aki még találkozott a dédnagypapával. És most az utolsó képe ott lóg az ágyad felett, egy szép keretben. És egy nap jön valaki, és azt mondja, hogy ő is ismerte a dédnagypapádat, sőt, nagyon közel állt hozzá, és az ágyad fölötti rajz nem az eredeti állapotában van. Nem másolat, hanem meghamisították az évek során. Ami most látszik belőle, az nem a dédnagypapád keze munkája, hanem egy csalóé. Alatta van az igazi mű. És ő tud egy technikát, amivel elő tudja hívni, de ehhez az kell, hogy kivágd a keretből a rajzot, oda kell adnod neki, hogy megsemmisítse a csaló munkáját, és előhívja belőle az eredeti rajzot. Nagyon megijedsz. Teljesen tanácstalan vagy, nem tudod, hogy higgye neki. Ha nem sikerül az előhívás, vagy ha nincs is alatta semmi, akkor tönkre megy a kép. Vagy az is lehet, hogy lelép velem, mert igazából eredeti és értékes. Bármi is történjen, az utolsó kép is elvész. Hívod a szomszédokat, a barátokat, nagyon tanácstalan vagy, elmondod, hogy mi történt, és ők azonnal átjönnek, hogy megnézzék maguknak ezt az alakot. Mindennek elhordják, hogy hogy képzeli, hogy meggyalázza a családodat, hogy mer ilyeneket állítani. Mindenki győzköd, hogy nehogy odaadd. De a kép a tiéd. Te döntesz. Kérdezgeted őt, hogy tényleg ismerte a dédnagypapádat. Sok mindenben igaza van, de olyat is mond, amit eddig nem tudtál róla. A többiek szígyek, látod, nem is ismerte, ez egyáltalán nem így volt a művészettörténet könyvekben, nem ezt írták róla. De valahogy mégis minden, amit mond, beleillik abba a képbe, amire emlékszel, és mintha még igazabb is lenne mindazoknál, amiket eddig meséltek neked. Arról is beszél, hogy téged mennyire szeretett. És valahogy újra érzed azt az illatot, amit már kiskorod óta nem. Odaadod-e a rajzot? Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai Isten tiszteleten a felolvasott ige alapján arról lesz szó, hogy Jézus Krisztus azzal az igénnyel lép fel, hogy a te egyetlen, drága életedet, amit úgy féltesz, mert nincs belőle több, azt ő új tartalommal töltse meg. És nem akármilyen tartalommal, hanem azzal az eredeti, hamisítatlan tartalommal, amit a Teremtő Isten az ő végtelen szeretetével neked eredetileg elkészített. De ebből nem lehet kóstolót kérni, nem lehet megtekinteni a nyomtatási előképet, mint egy dokumentum kinyomtatása előtt, hogy biztos minden a helyén lesz-e. Ehhez oda kell adni az életed keretét, a jól megszokott tartalommal együtt, hogy valami teljesen újat és igazit kapj vissza. Kikérheted mások véleményét, hogy odaadd-e. Utána olvashatsz, hogy mit mondanak a könyvek. De a döntés a tiéd. És ugyanígy az enyém is. Mert mindenki ágya fölött ott van az a rajz. És nem véletlenül mondtam hálószobát. Mert a bizalmunk az az életünk legintimebb része. Odaadod-e Jézusnak? Megéri-e? Hogyan fogod visszakapni? Azért a legnagyobb bizalom kérdés ez, mert csak azután derül ki, miután elengedted. Sok mindenről van szó ebben a két fejezetben, nem is az egészet olvastam fel. Otthon olvassátok majd el a 7.-8. fejezetet. Mégis ezt a sok mindent nekem ez a régi keret, új tartalom, motívum foglalja össze, amit egy nagy kérdés és két rövidebb válasz alapján fogunk kibontani. A nagy kérdés, amiről hosszabban fogok beszélni, az az, hogy kinek van igaza? A két válasz, amiről pedig majd rövidebben, hiszem, ha látom, és látom, ha hiszem. Szóval a nagy kérdés. Kinek van igaza? János evangéliuma úgy lett megírva, hogy az akkori és a mai kultúra minden résztvevőjét kihívás elé állítja ezzel a kérdéssel. Kinek van igaza? Úgy mutatja be Jézust, mint aki a megszokott kereteiket új, mégis eredeti tartalommal akarja megtölteni. Új, mégis eredeti. Nincs ellentétben az új és az eredeti? Simone Weil, francia filozófus nő, így fogalmaz. Ha mindig korszerűek akarunk lenni, valami örökké valót kell mondanunk. Úgyhogy nem, nincs ellentétben az új és az eredeti. János evangéliumában kihívás éri a görögöket, hogy jól értik-e, hogy mi, vagy inkább ki az a logosz, akit ők egy ilyen világot átható és rendező bölcsességnek gondoltak. Kihívás éri a kumráni gnosztikus közösséget, akik egy olyan közösség voltak, akik mindig a világossággal voltak elfoglalva. Hogy egyáltalán jól értik-e azt, mi az a világosság. És természetesen nagy kihívás éri a zsidó népet, hogy az eredeti rajz van-e az ágyuk fölött a hagyományaikkal kapcsolatban. Kinek van igaza ezekben a kérdésekben? Annak, aki az idők kezdetén kitalálta, vagy annak, aki az idők egy bizonyos érájában értelmezi? És ez egyébként egy nagyon fontos kérdése a modern írásmagyarázatnak is, mert ha egy olvasónak a könyv írója évekkel a könyv megjelenése után, miután ő már elolvasta azt a könyvet, egy új részletet árul el az egyik szereplőről, vagy a történetről, ami nem illik bele a befogadónak abba az olvasás élményébe, amit ő ott átélt, akkor két választás áll a befogadó előtt. Vagy elfogadja az író kiegészítését, magyarázatát, és tiszteletben tartja, hogy ő az, aki megálmodta ezt a világot, amit ő annyira szeret. Vagy nem fogadja el a kiegészítést, az eredeti szándékot, mert a szöveg csak a befogadóval együtt lesz teljes, és az olvasás élményben már lezárult az a folyamat, amiben ő megteremtette a saját könyvét. És a világirodalomban jogosnak is mondhatjuk mindkét választ, mert az író is ugyanolyan ember, mint mi. Eldönthetjük, hogy az ő értelmezését, vagy a sajátunkat helyezzük előtérbe. De az isteni ihletettség igényével fellépő szövegnél, és a saját életünket nézve is, akár hiszünk Istenben, akár nem, számolnunk kell azzal a lehetőséggel, hogy valaki olyannak a kiegészítését, eredeti szándékát nem fogadjuk el. Aki nem egyenlő velünk. Aki a mi létfeltételeinket is adja, így akinek a meglátása komoly hatással lehet arra, hogy jól értjük-e a szöveget és magát az életet, vagy célt téveszt az egész létünk. Ezzel a téttel állunk szemben az egész János evangéliuma kapcsán. Nem csak a görögök, agnosztikusok és az akkori, és egyébként a mai zsidóság is, hanem mi magunk is. Hiszen a mi kultúránknak is rengeteg olyan kerete van, amiben Jézus vissza akarja hozni az eredeti tartalmat. Odaadjuk neki? Biztos, hogy jól érti? Mi van, ha tönkreteszi, pedig igazi volt és értékes? Ezek a kérdések voltak a történetben zúgulódók szavai mögött is, és érthető az óvatosságuk, hisz tényleg nagyon nagy a tét. Kinek van igaza? akkor lássuk az ige szakaszban megjelent kérdéseket, hogy mi az eredeti tartalma az ünnepnek, a víznek és a világosságnak, és kinek van igaza a válaszban. Annak, aki egy az íróval, vagy annak, aki értelmezi az írást? Annak, aki a legközelebbről ismerte a déd nagypapádat, vagy azoknak, akik sose találkoztak vele? Először is a lombsátrak ünnepe. Mi az eredeti tartalma a lombsátrak ünnepének? Azt olvassuk, hogy ez az egész rész ezen az ünnepen játszódik, úgyhogy nézzük meg, hogy mi is történt akkor, mire emlékeztek. Ez volt az ősi, aratási hálaadó ünnep. A pusztai vándorlás emlékére az ünnep hetében az izraelitáknak lombokkal fedett sátorban kellett lakniuk. Nagyban kötődött ehhez az ünnephez a messiás várása is. A törvény előírása szerint nagy számban mutattak be áldozatokat, az ünnep egyes napjain pedig körmeneteket tartottak a nagy áldozati oltár körül. A hetedik napon pedig a körmenet 7-szer kerülte meg az oltárt. Először csak az ünnep első napjának estéjén, később az ünnepi hét minden estéjén nagy örömünnepét rendeztek. Mikor az esti áldozat befejeződött, az ünneplő sokaság, férfiak és nők egyaránt az asszonyok udvarába mentek, ahol megkezdődött az örömünnep. A léviták a férfiak udvarába vezető lépcsőn állva különféle hangszerekkel játszottak, mint egy hangversenyt rendeztek, énekeket adtak elő, és közben mások fáklyatáncot jártak. Egy régi rabbi, aki még mint gyermek a jeruzsálemi templomban részt vett a lombsátrak ünnepén, úgy emlékszik vissza, hogy akkor a templomlátogatás és minden esti ünnepé miatt 8 napig szinte nem is aludtak. A közmondás szerint, aki nem látta a sátoros ünnep örömünnepéjét, az soha életében nem látott örömet. Öröm, hálaadás Isten ajándékaiért, szabadításáért, tánc, zene, a messiás várása. Ezzel szemben mit olvasunk? Jézus nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokat suttogtak róla a tömegben, némelyek azt mondták róla, hogy jó ember, mások viszont azt, hogy nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Öröm helyett félelem, a tánc és a zene felszabadultsága helyett összenézés, suttogás, a messiás, a szabadító várása helyett az ő kizárása. A régi keret mostani tartalma nem felel meg az eredeti rajznak. Mert az eredeti ötlet az volt, hogy Isten közelségében éljük meg az ünnepeinket, Jézus pedig az, akiben közel jött az Isten. Viszont mindenki, aki az örömeibe nem hívja meg őt, annak az ünnepe célt téveszt. Jézus új, eredeti tartalommal akarja megtölteni az örömeinket, azzal, hogy ő is ott van, és értelmet ad neki. Kinek van igaza abban, hogy mi a lombsátrak ünnepe? Eleve mi az ünnep? A megkeseredett, ünnepelni képtelen, félelemmel teli népnek, vagy az ünnep szerzőjének, aki a termést adja, aki a Szent Háromság Istenben a pusztai vándorlás alatt is velük volt és gondoskodott róluk, aki az igazi ünnepelt. A következő keret a vízáldozat. Az ünnepi rendtartáshoz tartozott az ünnepélyes vízáldozat. Hajnalban a papok a közeli Siloa forrásból vízzel töltöttek meg egy aranykorsót, és amikor a pap az úgynevezett vízkapunál belépett a belső templomudvarba, a kürtöket megfújták a papok. Mikor átlépett a korsóval a kapun, a többiek Ézsaiás könyvéből idéztek. Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. Az egész szertartás szemléletes, dramatizált módon a vizet, az esőt, a sziklából fakasztott forrást köszönte meg Istennek, emlékezve a pusztai vándorlás egyik jelentős eseményére. Az utolsó nap hétszer ismétlődött meg ez a szertartás, emlékezve arra, hogy Izrael hétszer kerülte meg Jerikót. Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. Ez a lekcióban is felolvasott ézsaiási fejezet egyébként teljes egészében arról az örömről szól, ami a messiás jelenlétével beköszönt. Így is fejeződik be, hogy kiálts és újjong Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. És Izrael szentje, Jézus, ott áll közöttük. Róla kéne, hogy szóljon az egész ünnep. És senki nem veszi észre. Elképzelem, hogy Ézsaiás és Jeremiás és a többiek sírnak a mennyben. Hogy ők mennyire várták ezt a napot. Milyen elképesztő látomásokat kaptak róla. És senki sem ünnepli a messiást. Jeremiás így profétált erről. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repett falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. És míg a papok a Siloa forráshoz mennek, Jézus, a szabadulás, a friss víz igazi forrása, az utolsó napon feláll, és így szól. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. A régi keret hamisítatlan tartalma, nem a Siloa forrás, nem az aranykorsók, nem a kürtök, és nem kell hozzám megkerülni semmilyen oltárt se hétszer. Gyönyörű szimbólumai, jelei ezek a messiás szabadításának, de a jel eltakarja a jelzett dolgot a szemük elől. Itt van, akit vártunk. Hozzámenjünk vízért. Ő az, akiről ez az egész szól. Ő a szabadulás forrása. A nép pedig járja a köröket, cipeli a korsókat, és automatikusan ismételgeti a hagyományba beépült igéket. Jézus akkor is és ma is kihívás elé állítja azokat a szokásaidat, rendszereidet, amiktől a kielégülésedet várod. Hányszor kerülöd még meg az oltáraidat? Öntöd ki a forrásaidat, ahhoz, hogy észrevedd, hogy az igazi szabadító, az egyetlen, aki meg tud elégíteni, ott áll melletted és téged hív. Kinek van igaza abban, hogy hol van az igazi feltöltekezés? Annak, aki újra és újra aranykorsókkal, repett falu víztárolókból hozza a vizet? Vagy annak, aki maga kifogyhatatlan, élő víz forrása? Az utolsó ilyen keret, amit a felolvasott rész alapján megnézzünk, az a világosság. A lomsátrak ünnepén szépen kivilágították a templomot. Az asszonyok udvarában kb. Félméteres lámpásokat állítottak fel, amelyen 4-4 aranyból való olajtál állt. Ezek nem csak a templom udvart világították meg, hanem a hagyomány szerint olyan világosságot árasztottak, hogy egész Jeruzsálem fényben úszott. A nagy ünnepnap másnapján pedig így szól Jézus: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mennyire rossz kor, rossz helyen mondott mondatnak tűnik ez. Miért nem tegnap mondta, a nagy fényárban? Most korán reggel van, hajnali fény, az ünnep másnapja. És Jézus egyszerű, láthatatlan fénye a tegnapihoz képest. Maximum ilyen futottak még kategória. Gyenge próbálkozás. Valóban? Annak van igaza a világosságról, aki csak akkor tudja megélni, amikor minden adott, minden fénylik, mindenki boldog. Vagy annak, aki azt hirdeti, hogy az igazi világosság a sötétségben fénylik, és aki ezt követi, annak nem a körülményeitől, a kedvétől, az alkalomtól fog függeni, hogy világosságban jár-e vagy sem. És a nép, a farizeusok és a világ akkor is és ma is gyalázza Jézust. Nincs igazad, Jézus. Te félrevezeted a népet. A te bizonyságtételed nem igaz. A rajz az ágyunk fölött nem hamisítvány, hanem igazi és kézzelfogható, és a miénk. Miért akarod elvenni? Azt se tudod, hogy miről beszélsz. Vagy ha tényleg ismerted a déd nagypapát, akkor bizonyítsd be. Úgyhogy most nézzük meg azt a két rövid választ, amit mindezekre mondhatunk. Az első, amit már az előbb hallott mondatok mögött is hallhattunk, az az, hogy hiszem, ha látom. Az emberek látni akarnak, aztán hinni. Isten bizonyítékra várnak. A testvérei is ezt mondják Jézusnak, ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Majd az ige hozzá is teszi, mert a testvérei sem hittek benne. Mutatványra várnak, látni akarnak. Ha valaki ilyen igénnyel lép fel, hogy ő egy az atyával, és nála van az igazság, sőt, ő maga az igazság, akkor elvárható, hogy ezt bizonyítsa. Mert nagy a tét. Hogy bízzunk így benne? De az előző 6 fejezet alapján kérdezhetjük, hogy na és a víz borrá változtatása, és a béna meggyógyítása, és az 5000 ember megvendégelése. Mit akarnak még látni ahhoz, hogy higgyenek? Egy rabbi mesélte nekem a következő viccet, úgyhogy felhatalmazva érzem rá magam, hogy rabbis viccet meséljek. Így szól ez a vicc. 4 rabbi Istenről vitatkozik. 3 mindig ellent mondanak a negyediknek. Megunja a negyedik, és így kiált. Uram, tudom, hogy igazam van, és ők tévednek. Kérlek, adj valami jelet, hogy bizonyíthassam nekik. Verőfényes napsütés volt, de amint a rabbi befejezte az imáját, egy viharfelhő haladt át 4 felett. Isteni jel, látjátok? Tudtam, igazam volt. De a másik 3 nem értett egyet. Azt mondták, viharfelhők kánikulában is keletkezhetnek. Így a rabbi megint imádkozott. Uram, nagyobb jelre lesz szükség. Erre 4 viharfelhő jelent meg, hatalmas felhővé álltak össze, majd egy villám csapott ki belőlük a közeli hegyen. Megmondtam, örült a rabbi, igazam volt. De társai azt mondták, semmi olyan nem történt, amit nem lehetne természetes okokkal is megmagyarázni. Újra imába fogott. De amint kimondta, hogy Uram, már is beborult az ég, megremegett a föld, és egy erős, mély hang hallatszott.
Igaza van.
A rabbi odafordult a többiekhez, büszkén nézett rájuk. Nos, hát, mondták a többiek, akkor ez így 3-2 ellen. Aki látni akar, és aztán hinni, annak az se lesz elég bizonyíték, ha, mint most, maga az Isten szól az égből. Pontosan ezért Jézus nem akar bizonyítani semmit ezeknek az embereknek, és neked se akar bizonyítani semmit, és nekem se akar bizonyítani semmit. Ő egyedül egy valakinek tartozik elszámolással. Az atyának. Ő az, aki küldte őt. Az ő dicsőségét keresi, nem a magáét. A hamis küldött az, aki a maga dicsőségét keresi. Jézus egyedül az atyának tartozik elszámolással, de neki teljes odaadással fog elszámolni. Senkit nem fog elveszíteni azok közül, akiket az atya neki adott. Az egy elveszettért is utána megy, ott hagyva a 99-et. Ha Isten bizonyítékot akarsz, ha látni akarsz, nem pedig hinni, akkor nem értetted meg, hogy mit jelent minden bizalmadat abba a Jézus Krisztusba helyezni, aki a kereszten érted is, helyetted is, az Atya előtt számolt el. És értem is, helyettem is, az Atya előtt számolt el. Aki ezt megérti, az nem látni akar, hanem minden paradoxon és minden aktuális világnézet ellenére hinni akar Jézusban, bízni akar benne. És így jutunk el a második válaszhoz, az utolsó pontunkhoz. Látom, ha hiszem. Mert ha valaki ezt megérti, és kinyitja magát azelőtt a Jézus előtt, őszintén keresve őt, akkor a Szentlélek megadja neki a hit ajándékát. Az a lélek, akiről ezt olvastuk, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A Szentléleknek az a hatalmas ajándéka a számunkra, hogy bizonyságot tesz a szívünkben, lelkünkben és az értelmünkben is arról, hogy az Atya által, és nem a saját maga által megdicsőített Jézus Krisztus valóság. Jézus mi már feltámadt Krisztusként láthatjuk, aki legyőzött értünk mindent, ami meghamisította azt az eredeti képet, amit még a mi szerető Istenünktől kaptunk. Aki hisz ő benne, de nem csak távolságtartóan, kognitív módon, hanem, ahogy az előző ige hirdetésben hallottuk, úgy, hogy eszi az ő testét és issza az ő vérét, azaz egzisztenciálisan ő belőle táplálkozik. Ismeri őt, közel van hozzá. Annak aztán megadja az Isten, hogy lásson is. Az látni fog igazi ünnepet, az felismeri, hogy a várva várt messiás ott van tőle egy karnyújtásnyira. Az látni fog élő vizet, az az igazi kielégülést, ahol nem csak egy-egy szükségletünk elégül ki ideig, óráig, hanem a létünk szomjúsága kap igazi válaszokat és értelmet. Az valódi világosságot fog látni, nem csak akkor, amikor fényárban úszik a város, hanem akkor is, amikor ez a világosság az egyetlen fény a sötétségben. Odaadod-e a képet a hálószobád faláról? Odaadod-e akár először, akár újra és újra, hogy visszakapva meglásd, mi az eredeti tartalma és gazdagsága annak az egy életnek, amit az Istentől kaptál. Jézus mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, te örök hajnal, te, aki mindig az első fényforrás vagy az éjszakáink után. Veled kezdődik a napunk. Te vagy a forrása minden más örömünknek, világosságunknak, amit a te kezedből hálás szívvel elfogadunk. Így fogadjuk el hálás szívvel, hogy téged érdekel, amikor mi egy csaló munkájára hisszük azt, hogy eredeti, hogy te nem hagysz minket a sötétségben, hanem eljössz és szólsz, és megmutatod magadat, az igazságot. Urunk, miért fektetsz ebbe ennyi energiát? Miért jöttél le hozzánk? Miért hajoltál le a porig, hogy megigazítsd a mi életünket? Fel sem foghatjuk, és köszönjük, hogy követhetünk téged, amikor megérti a szívünk, hogy te vagy egyetlen méltó arra, hogy kövessük. Urunk, hálásak vagyunk, hogy az életünknek azt a tartalmát, hogy a saját dicsőségünket keressük. Azt te ki akarod cserélni arra, hogy a te dicsőségedet keressük. Mert a te dicsőséged fényénél lesz értelme annak, hogy kik vagyunk mi, annak, hogy mi a helyünk, annak, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Így szeretnénk most átadni neked mindent, hogy te tölts bele új tartalmat. Így adjuk oda gyülekezetünket, hogy te mutass rá mindarra, amiben rossz úton járunk. Így adjuk oda neked a gyászunkat, hogy te töltsd meg a feltámadásnak a tartalmával, a vigasztalásnak, a figyelmességével. Így imádkozunk a köztünk lévő gyászoló családokért. Így adunk hálát egy új életért, hogy annak is a tartalma az, hogy téged megismerjen is, és hozzád menjen majd. Imádkozunk a lelkészekért, imádkozunk a betegeinkért, a megfáradtakért. Tőled kérünk élő vizet. Milyen jó, hogy neked nincs más vágyad, csak az, hogy kérjünk, hogy keressünk, és szívesen adod magad. Szeretünk téged. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.